Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. A húsvét ünnepéig tartó Nagybőjt közepén vagyunk. Egyebek mellett két régi hónapnevünk is tanúskodik arról, hogy felmenőink életében a bőjtnek fontos szerepe volt. A bőjtelő és a bőjtmás hava. Más néven télutó és kikelet hava. A nagybőjti időszak ugyanis bizonyára nem véletlenül egybeesik a természet tavaszi megújulási időszakával. Így adott a lehetőség, hogy ilyenkor mi is együtt újuljunk a természettel. A természettel együtt történő tavaszi testi-lelki megújulást következetesen gyakorolták elődeink, és a régi idők bőjti fegyelme meglehetősen szigorú volt. Ebben az időszakban nem öltek állatot, nem főztek és sütöttek állati eredetű zsírral, és azokat az edényeket, amelyekben egyébként hússal készült ételt főztek, kimosták, bükkfalúkkal kifőzték és felrakták a padlásra. Csak növényi táplálékot vettek magukhoz és halat. Egyes vidékeken tejterméket és tojást, úgynevezett fehér eledelt sem fogyasztottak. A bőjtös étrend mellett természetesen lelki felkészülés is volt. Elődeink tapasztalatainak, akik a bőjtölést hol megelőzésnek, hol gyógyításnak tekintették, egyre nagyobb a hordereje. Oroszországban például évtizedekig több ezer páciens bevonásával kutatták a bőjtölés mechanizmusát. Majd a vizsgálat alapul szolgált egy bőjtöt alkalmazó orosz orvosi módszernek, amit több mint 20 éve szigorú felügyelet alatt végeznek a szibériai fennsíkon található Gorjacsinszki szanatóriumban. Egy másik példa a németországi Buchinger klinika, amely Európa legnagyobb olyan klinikája, ahol a hivatalos orvostudomány keretein belül a bőjt ellenőrzött módszereivel kezelnek betegeket. Sokféle bőjt létezik, és napjainkban mindenki belátása szerint étkezik a bőjtben. Vannak, akik egyáltalán nem esznek állati eredetűt, van, aki csak húst nem eszik, de tejterméket igen, van, aki napokra leosztva szigorú bőjtöt tart. Mai adásunk vendége a budapesti származású Nagy Eszter Anna, olyan bőjt szakértő és dietetikus, aki hisz abban, hogy egyéni étrendjét és életmódját idővel mindenki saját maga találja meg és alakítja ki. Ő immár 24 éve foglalkozik bőjttel, táplálkozással, életmóddal, és meggyőződése, hogy nincs olyan étrend, illetve diéta, amit egész életen át tartani lehetne. Mert az életmód, a különféle élethelyzetek, a betegségek, a lélek jelzései felülírhatnak mindent. Szerinte lényeges dolog, hogy a test a lélek rezdüléseire reagál, és minden formálható, illetve átformálható, mivel az egyik alapja a világnak a folyamatos változás és formálódás. Nagy Eszter Anna úgy véli, az arany középút nem egy keskeny vonal. Belefér sok minden, de tudni kell felismerni a test egyéni hangját, meghallani, mit üzen. Ehhez pedig jelen kell lenni önmagunkban, tenni ezért, önmagunkra szentelt idővel is. Tartsanak velünk a mai fél órában, és hallgassák meg Nagy Eszter Anna további meglátásait a bőjtről.
12 éves korom óta foglalkozom bőjttel, bőjtöléssel, bőjterápiákkal, és elvégeztem erre épülve a dietetika szakot, és folyamatosan képzem magam tovább, most táplálkozás tudományi mesterszak, ami célkitűzés. A vallásokkal kezdtem el elsősorban foglalkozni, a hinduizmussal, buddhizmussal, és ezeknek a vallásoknak a rendszerében megtalálható a bőjt, nagyon fontos szerepet tölt be. Ezután tértem át az európai vallásokra, illetve magára a kereszténységre, a katolikus vallásra, ebben is megtalálható a bőjt. Ugye most éppen egy kiemelt időszak van, és igazából így szépen fokozatosan beleszerettem ebbe a témába.
A húsvét előtti 40 napos bőjt időszakának a közepén vagyunk. A mai kor embere számára misztifikált tevékenységnek tűnhet a bőjt fogalma. Mire utal és mire ad lehetőséget a nagy bőjt időszaka Eszter szerint?
Csodálatos időszak van most. Szerintem az évnek a legszebb időszaka ez a nagy bőjti időszak. Általában így az éveknek már hosszú ideje. Egy megtisztulás, egy újjáépülés, egy újjáébredés időszaka ez most. A bőjtöt sokan félik, ez így van, mert nem értik, nem tudják, hogy igazából ez mit jelent. Sokan nem evéssel, táplálék megvonással azonosítják, ez nem igaz. Bőjtölni nagyon sokféleképpen lehet. Vannak lelki bőjtök, és vannak testi bőjtök is. ki hogyan tudja megélni, kinek hogyan lehet a mindennapjaiba beilleszteni, éppen mit érez jónak abból a szempontból, hogy ő is megélje ezt a bőti időszakot.
Létezik a szóbőjt is, ugye arra is gondol, amikor a közlésünk kerül korlátok közé.
A tetteinket, a cselekedeteinket, a másokkal való kapcsolatainkat át lehet gondolni, meg lehet figyelni. Meg lehet figyelni az otthonunkat, az életünket, azt, hogy merre jutottunk eddig. Meg lehet figyelni azt, hogy hogyan épülnek fel a mindennapjaink, mivel töltjük el az időnket a napjainkban, a heteinkben. Lehet különböző gyakorlatokat, írásban akár naplót vezetve végig gondolni, hogy meddig jutottunk, milyen boldog időink vannak, miért vagyunk hálásak a nap folyamán. Az emberek nagyon szeretnek a negatívokra koncentrálni csak a bőjtben. Lehet időt szentelni arra, hogy megnézzük a napjaink, a heteink során, miért mondunk köszönetet. Mi volt a legjobb pillanat az adott napban, mi volt a legjobb pillanat az adott évben, vagy az a három dolog, amit nagyon szeretünk csinálni az életünkben. Érdemes megnézni, milyen barátaink vannak, hogy ők merre jutnak az életünkben, mert a barátaink is sokban meghatározzák azt, hogy mi hol vagyunk. A bőjt nem csak egy fizikai szinten történő táplálék megvonással vagy táplálék reformálással járó időszak, hanem arról is szól, és vannak sokan, akik így bőjtölnek, mert mondjuk táplálékbőjtöt nem tudnak tartani, hogy a gondolataikat rakják helyre. Van egy kedvenc idézetem erre, amit Jézus mondott, nem az betegít meg benneteket, ami bemegy a szátokon, hanem ami elhagyja azt. Az emberek gondolatainak a helyrerakása, a szavainknak, a tetteinknek a helyrerakása, ez is egy böjt. Egyféle szemlélődő ima, mondjuk így, szemlélődő meditáció, és erre nem csak ebben a nagy böjt időszakban, hanem bármikor tudunk időt szentelni. Nagyon-nagyon jó dolgok vannak erre, amiket elő lehet venni ilyenkor, de a böjtnek elsősorban, tényleg elsősorban az a lényege, hogy a lelkünket, lelkünk felé megnyissuk magunkat.
Mit kell tudni a böjt tudományos vonatkozásairól?
A böjt alapvetően, hogyha a hagyományos böjtöt nézzük, ami egy nem evéses időszak, három részből épül fel. Van egy átvezetés, amikor szépen fokozatosan elhagyjuk a táplálékot, belemegyünk azokba a napokba, amikor valóban csak vizet vagy teákat, esetleg frissen préselt leveket veszünk magunkhoz, majd szépen fokozatosan visszaépítjük az étkezést, a táplálkozást az életünkbe, a szilárd táplálékot. Mindenféleképpen kihangsúlyozom mindenhol, hogy ebből a három részből épül fel a nem evéses böjt. Nincs olyan, hogy eszem, és utána pedig másnap böjtölök. A szervezetet ez nagyon-nagyon igénybe veszi. Maga a szervezet átáll egy belső energiaprogramra. Ahogyan elkezdjük csökkenteni a táplálékot, és haladunk ki a nem evésből, úgy egyre jobban áthangolódik a testünk arra, hogy a saját tartalékait kezdi el fogyasztani. Most ebben nem az egészséges szövetekre, szervekre gondolunk, az majd nagyon-nagyon-nagyon hosszú nemevéses böjt után történhet meg, amikor már károssá válik maga a nemevés. Ezt nem szabad elérni. Tehát ez az a pont, ahova soha nem szabad eljutni, ezért kell mindig ügyelni a testre, és ügyelni arra, hogy szakértő mellett végezzük a böjtöt, amíg soha nem böjtöltünk, és nem ismerjük a testünk hangját. Maga a belső energiaprogramra való átállás az úgy kezdődik, hogy a zsírszöveteket, a felesleges szénhidrát raktárakat és azokat a káros fehérje depozitumokat kezdi el a szervezetünk feldolgozni, amiket szépen a folyamatos evés mellett nem tudott kimunkálni. Ezek ilyen plakkokban lerakódnak különböző helyekre, és betegségtünetes gócokat fognak képezni egy idő után. Ezeket a böjtel egy jól felépített, akár minimális szilárd táplálékú, vagy normál, nem evéses böjtel nagyon szépen el lehet távolítani a szervezetből. A bélbolyhok közül, a vékony bélben levő bélbolyhok közül a lerakódott székletmaradványok kitisztulnak, a bél nyálkahártya elkezd regenerálódni. Csodálatos, hogy milyen szinten újjáépül a test egy jól felépített böjt során.
Oroszországban úgynevezett böjtközpontok működnek, vagy Németországban például ott van a Buchinger böjtklinika, ami 1935 óta működik.
A Buchinger-Lützner klinika nagyon-nagyon régi. Eleve Buchinger-Lützner volt, ez két ember. Ők alapították meg azt a fajta böjtöt, ami ez, az a lébőjt, igazából. Vannak benne nyákok, zapnyák, meg különböző préselt, rost nélküli levesek, és rengeteg víz és gyógytea. Ez a klinika nagyon híres, és méltán híres, mert tényleg nagyon sokan gyógyulni járnak oda. A Magyarország, illetve a környező országokban ilyen egészségházak épülnek, Böjtházak néven is futnak, dolgoztam is egy párban. Hát most vagy szakértő, vagy nem szakértő az, aki ezt elkezdi vezetni. Ez a baj, hogy olyan emberek is nyithatnak már böjtházat, akiknek alapvetően nincsen hozzá megfelelő képzettségük, de ez nem azt jelenti, hogy rossz lenne az a böjtház. Azt jelenti, hogy én mindenképpen fontosnak tartom szakember jelenlétét ilyen helyeken. A Buchinger-Lützner klinikán orvosok, dietetikusok, pszichológusok dolgoznak, hogy minden oldalról, testileg, szellem oldalról megközelítsék az egész böjtöt, és tudják a hátterét támogatni a böjtölőnek.
A stúdió vendége Nagy Eszter Anna bőgyszakértő dietetikus.
Vannak indikációk és kontraindikációk böjtben, természetesen.
Nagy Eszter Anna, böjtszakértő dietetikus.
Ez maga a böjtterapeuta, illetve az orvos dietetikus, aki a böjtöt vezeti, tudja mindenképpen beállítani, hogy milyen típusú böjtöt bír el az illető, meg a betegségtünet. Természetesen előzetes vizsgálat mindenféleképpen szükséges, hogy böjtölhet-e az illető, illetve milyen típusú böjtöt végezhet. A normál egészségi állapot, egy enyhe magas vérnyomás, esetleg még bizonyos típusú gyógyszereknél is azért egy normál böjt ajánlott, viszont az olyanoknál, amik már pszichés betegségek, az AIDS-nél, a különböző nagyon komoly vírus eredetű vagy daganatos betegségeknél, olyanok, amelyek szövetkárosodással járnak, várandóságnál, kisgyermekkorban, ilyeneknél semmiféleképpen nem ajánlottabb a kemény böjt. A bizonyos fokú életmód vagy táplálkozás megreformálás az egyértelműen igen, hogy mondjuk kihagyunk bizonyos típusú ételeket, tejterméket, hús megvonás időszakosan, ezek beleférnek, de ezek is ésszel.
Miként serkenti a gyógyító folyamatokat a szervezetben a bőjt?
Eleve megreformáljuk magát az életmódot, hogyha mondjuk edéses böjtről beszélünk, de nem teljes ételmegvonásos böjt. Nem viszünk be olyan táplálékokat, amik leterhelik a szervezetet. Könnyen emészthető, gyorsan emészthető, de lassú szénhidrátok formájában, amik a bélrendszert is tisztítják, és a vércukorszintet, az inzulinszintet egyenletesen tartják. Ilyen táplálékok bevitele mellett a szervezet képes egy belső energia folyamatra átállni, és egy öngyógyító tevékenységet megkezd. A méreganyagokat elkezdi a szervezetből kiszedni, illetve tud figyelmet fordítani a szervezet arra, hogy azokat, amiket eddig nem tudott eltávolítani, most eltávolítsa. Amellett, hogy folyamatosan van egyfajta emésztési funkció, de mégsem terheljük le a szervezetet. A káros életviteli szokásaink nagyon erősen meglátszódnak a gyerekeken. Kicsi gyerekkorban már a hiperaktivitás, az autizmus, a Asperger-szindróma, a különböző ilyen figyelemzavaros problémák, egyre több gyerek van most már, akinél ezeket diagnosztizálták. Az ő táplálkozási reformjuk kiemelten fontos, és önálluk például tökéletesen lehet látni, hogy milyen jó hatása van egy mondjuk így bőjtnek. Tehát ha kihagyjuk azokat, amik a véragygáton átjutva az agyba be tudnak törni, és ott különböző plakkokat létrehozva módosítják az agyi funkciókat, most ezt nagyon csúnyán, nagyon leegyszerűsítve, de valamilyen szinten így zajlik, és gátolják a normál agyi tevékenységét, a hormon szabályozást, a figyelmet, a beszédfejlődést. Ezeket nagyon szépen lehet tisztítani, és a véragygáton át is történik a tisztulás, és elkezd regenerálódni az agy. Most erre példaként, hogyha egy autista kisgyereknek a glutént, a tejterméket, a tojást, azokat a fehérjéket, amik mondjuk intoleráns a szervezet, kivonjuk a cukrot, és lassú szénhidrátokat vezetünk be, olyan gabonákat, amik nem tartalmaznak glutént, a hússal óvatosan bánunk, és azokat a húsokat fogyasztja, ami mondjuk tényleg egészséges helyről származik, elkezd tisztulni, és az autizmus a szemmel láthatóan elkezd regenerálódni. Tehát igazából még azt sem mondhatnám, hogy kontraindikáció a pszichés betegség, előírás szerint az, de szigorúan felügyelet mellett lehet böjtöt végezni ilyen esetekben.
A mai életformában, amiben nagyon sokszor reggeltől estig dolgozunk, hogyan böjtöljünk?
Hát igen, ez az, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a munkához és a szellemi tevékenységhez szükség van energiára. A szervezetünk ezt egy idő után el tudja már látni, meg átáll egy belső energiaprogramra, és felszabadul azért energia, de mégsem úgy. Tehát én ilyen esetekben sohasem szoktam javasolni teljes táptáig megvonással járó böjtöt, szigorúan csak olyat, ami böjtölteti a szervezetet, tehát mondjuk gluténmentes gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, húsmentes tejtermék és tojásmentes időszak, és mert hogy zöldségek, gyümölcsök, gluténmentes gabonák vannak benne, tejtermék és hús meg tojás nincs, illetve a gyors szénhidrátokat, az instant termékeket is teljesen kihagyjuk, sok folyadékot iszunk, így lehet már böjtölni. Egy napi 5 étkezés előállítható és összerakható a gluténmentes gabonákból, zöldségekből olyan módon, hogy a szervezet tudjon tisztulni és regenerálódni és böjtölni, de mellette meg legyen energia elég ahhoz, hogy az agyi tevékenységet és a szellemi munkát tudjuk végezni.
Natura Stúdió vendége Nagy Eszter Anna bőgyszakértő dietetikus. Eszter, mit tapasztalt böjt során? Kipróbált már sokfélét magán?
Én a böjtöt mindenkinek receptre írnám fel. Az egyénre szabott böjtöt, azt, amit tud végezni állapotának megfelelően. Ha valaki egészséges, és jól bírja a teste, és tényleg olyan állapotban van, hogy tud időt szentelni arra, hogy elvonuljon egy jó helyre, akkor mindenképpen próbálja ki a Buchinger-Lütznál, vagy a rendes táplálék megvonással járó szakfélét, felügyelet mellett levő böjtöt, mert csodálatos, hogy mit lehet tapasztalni ilyenkor. A böjt így nagyon-nagyon régóta, ugye 12 éves koromban csináltam az első nagy böjtöt, ami egyébként nem javallott, azt hozzáteszem. Hát most vagyok 36, de igazán szívesen gondolok bele ebbe, hogy tényleg 12 éves voltam, mert azért ez nem volt túl jó ötlet mai fejjel, de nekem meg volt a vallási háttér hozzá, tehát a igazi böjthöz kell egy lelki háttér. Másképp nem megy, mert az emberi test egy idő után ezt koplalásként kezdi el megélni, és hogyha nincs meg a lelki háttér, az ima, a meditáció, azok a gyakorlatok, amik ezt segítik, nem futás, nem rohanás, nem káros mozgásformák, nem súlyemelés, amik igazából iszonyatos izomerőt kívánnak, hanem azok a lágy mozgásformák, amik alátámasztják a testnek a tisztulását, nyújtják az izomzatot, és mellette megvan a szellemi tisztulási folyamat is, a lelki ima, akkor maga a böjt egy olyan áldott állapot tud lenni, amiben az ember tényleg, ahogy mondani szokták, közelebb kerül a mennyek kapujához. Csodálatos. A testi böjtnek a lelki célja mindenféleképpen a megtisztulás ott is. A gondolatok tisztába rakása. Az embereknek nagyon kevés ideje van a csöndre, és nem is szeretnek csöndben lenni. És a világ mindent megtesz, hogy ne is legyünk csöndben. Pedig nagyon fontos az, hogy a mai világban a csöndre szenteljünk időt, és ne féljünk a csöndet megélni, mert a csöndben tudjuk meghallani igazán a lelkünk hangját. A böjt egy tökéletesen szentelt idő arra, hogy a csönd által közelebb kerüljünk a lelkünk hangjához. Utána ezt be tudjuk hozni már a mindennapokba is, kizárva a világot, kizárva a zajokat, olyan önmagunkra szentelt időket kialakítani, ami számunkra egy böjt lehet.
A böjt tehát nem egyszerűen csak az étrend átalakítását jelenti. Tudatos böjtre úgy fizikailag, mint pszichikailag fel kell készülni. Ezt hogyan tehetjük meg?
Muszáj átgondolni azt, hogy mi mire vagyunk képesek. Sokan túl gondolják magukat, és egyszerűen nem értik azt, hogy maga a böjt egy önmagunkra szentelt idő, és tényleg egy lelki megtisztulást jelent. Nem szabad olyan böjtöt végezni, amit nem tudunk csinálni, és ami rossz érzéssel teríti a testünket, a lelkünket. Ugyanez vonatkozik az életmódunkra is, tehát nem kell, hogy vegetáriánus legyen akkor az ember, hogyha nem tud vegetáriánus lenni, mert a test igényli a fehérjét. Muszáj felülbírálni azt, hogy mi mire vagyunk képesek, a testünk mire képes, és mit várunk el magunktól, és kell egy olyan aranyközéputat választani, ami jó.
Egyik gyakori felmerülő kérdés a böjt kapcsán, hogy nem lép fel táplálékhiány a szervezetben?
Nem, nagyon sok mindennel túl van terhelve a szervezetünk. Muszáj jól felépíteni pont ebből kifolyólag a böjtöt, hogy semmiféleképpen ne lépjen fel ilyen hiány, vagy hogyha valakinek félelmei vannak ezzel kapcsolatban, olyan böjtöt vagy olyan életmódot válasszon, amiben ez így jó érzés számára, de nagyon-nagyon túl van terhelve a testünk mindennel, tehát egy pár napos böjtöt simán elbír.
Hogy ne essünk át a ló túloldalára, hány napot böjtöljünk, mert gondolom kezdőknek nem ajánlott egy 40 napossal kezdeni?
Nem, egyáltalán nem, sőt. Először, ha valaki böjtölni szeretne, egy naposat iktasson be. Az azt jelenti, hogy első napon átvezetem az étrendet, mondjuk ebédre már valami salátát eszik, csak vagy zöldséglevest, vacsorázni már nem vacsorázik. Másnapot végig böjtöli, nem evéssel, mondjuk gyümölcsleveket iszik, de azt sem lehet túlzásba vinni. Ennek is megvan ám a technika, hogy hogyan kell. És hogyha nem bírja valaki, akkor meg abba kell hagyni. Vagy úgy lehet csinálni, hogy zöldségprést iszik, vagy gyümölcsöt eszik mellette. Attól függ, hogy van-e inzulinrezisztenciája, vagy nincsen. Van-e cukorbetegsége, vagy nincs. Tehát ezt is rendesen fel kell építeni, és utána a harmadik napon pedig visszavezetjük a böjtöt, de semmiképpen nem szabad belevágni nagyobb időszakokba felügyelet nélkül, vagy előzetes egyeztetés nélkül.
Mit fogyasszunk?
Gyógyteákat mindenféleképpen, de a gyógyteákat sem szabad nyakra főre inni. Mindenképpen úgy van, hogy reggel, délben, este ígyunk gyógyteát, mondjuk egy csalánteát, vagy egy salagtalanító teakeveréket, de ilyen 2-3 decit körülbelül, reggel, délben, este többet nem szabad, és közben vizet. Alapvető dolog, hogyha már meginnánk azt a 2-2,5 liter vizet a nap folyamán, amire a szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy gyógyulni és regenerálódni tudjon, illetve a folyamatait végezni, már tudnánk méregteleníteni normálisan a testet minden nap életünk mellett is.
A Natura Stúdió vendége Nagy Eszter Anna böjtszakértő dietetikus. Mi a teendő, hogyha feszültség jelenik meg a bőjtben?
Meg kell vizsgálni. Sokféle feszültség van. Van fizikai feszültség, és van lélekből fakadó feszültség. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy honnan jön. Igazából muszáj utánolvasni a dolgoknak, szakértővel konzultálni, megnézni, hogy mit szeretnénk elérni, és úgy felépíteni Rüdiger Dahlkének a Tudatos Böjtölés kézikönyve, és a másik könyv pedig a Böjt csodája alapkönyvek. Semmiképpen nem szabad belevágni úgy böjtbe, hogy előzetesen nem ismertük meg, hogy miről van szó, mondjuk egy online cikk alapján, ami felületes információkat tartalmaz, kizár dolog. Nem. Ugyanis a test egy nagyon érzékeny rendszer.
Valahol azt hallottam, hogy az evés és a böjtölés ugyanúgy összetartozik, mint az alvás és ébrenlét, vagy mint a kilégzés és a belégzés. Hogy látja ezt Eszter?
Ez így van. Én is mindig ezt szoktam mondani minden előadásomon. Pontosan így van. Én azt mondom, hogy maga a lélek tökéletes. Az embernek az lenne a feladata, hogy önmagát formálja abból a szempontból, hogy nyílni tudjon arra, hogy a lélek és a lelke tökéletességét át tudja érezni, meg tudja érteni, és be tudja engedni az életébe. Az ember az, ami igazából a leginkább formálandó történet, mert maga az ember az egójával, az önzésével, a saját érdekeivel mindenképpen messzebb került attól, ami körbeveszi. Most így gondolok például az állatvilág. Az állatok ösztönösen tudják azt, hogy mire van szükségük. A növények, a természet, a földanya lényei valahogy sokkal ösztönösebbek, természetesebbek, és nincs szükségük formálásra. Az ember ettől nagyon eltér, és hordozza azt a csodát, ami maga a lélek, a böjt tökéletes ahhoz, hogy megnyíljunk afelé, a csoda felé, ami bennünk van, és formálódjunk abba az irányba, hogy jobbak legyünk, hogy törekedjünk a jóságra, a szeretetre itt a földön valahogy, hogy békességesebb legyen ez a föld, nem tudom szépen megfogalmazni, és önmagunk is. Minden páciensemnek felszoktam tenni azt a kérdést, hogy szereti-e önmagát, boldog-e? És nagyon ritkán válaszolnak úgy, hogy igen, boldogok, vagy hogy szeretik önmagukat, és ez borzasztó. Mert hogyha az ember tisztában lenne az értékeivel, nem az egójának az értékeivel, hanem azzal a minőséggel, ami bennünk van, ha tudnánk kicsit csöndben lenni, és megérkezni abba a pillanatba, amiben vagyunk, akkor sokkal békésebb és nyugodtabb lenne a tér is körülöttünk. Valahogy erre van az a régi mondás, hogy először a saját portádon tegyél rendet, utána gondolkozzal azon, hogy mi van a másikén. Sokkal egyszerűbb lenne és nyugodtabb lenne, ha először magunkkal lennénk jóban. Akkor világ is megváltozna.
A mai rohanó modern világban van még szerepe a bőjtnek, vagy ma ugyan azt nevezzük méregtelenítésnek?
A méregtelenítés egy wellness iparág lett, egy teljes mértékben leegyszerűsített része, fizikai szintre lehozott része a bőjtnek. A bőjt által a lélek nyílik meg és kezdi el formálni a testet, az embert, az egyént, az egót. Ma úgy gondolják, hogy a böjt és a méregtelenítés formálja a testet és az egyént és az egót, de nem az formálja, hanem a hit. Pont ez volt a csodálatos abban, amit megtapasztaltam már nagyon korán, hogy a vallásokból ered maga a böjt. A böjtnek soha nem az volt a lényege, hogy lefogyok tőle, és mennyire fit leszek, és mennyire csodálatos, és csillogó, és ragyogó bőrű, és ragyogó szemű, ez a hozadéka csak. A belső lelki állapot tükröződik az egyénen és a külsején. És borzasztó az, hogy ennyire leegyszerűsödött maga a böjt, és az emberek ennyire áthaladnak afölött, hogy a hit és a regenerálódást mennyire jelentős az, hogy mi van belül, és mi van a szívben. Nem szabad azonosítani a mai méregtelenítést a böjttel, mert kettő teljesen más.
Köszönöm a beszélgetést Nagy Eszter Annának, akitől megtudtuk, a böjt is komoly odafigyelést igényel, és a megújuláshoz kiemelten fontos szem előtt tartani a táplálkozást, folyadékfogyasztást, mozgást és önmagunkra szentelt időt, mint négy alappillért. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Lorina McKennett dalait hallgattuk. A hátralevő időben Daniel Weepals zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!